Üdvözlöm Önöket, Riddel Lórán vagyok, ez itt a Nemes Egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz történelmi családok mindennapjait. Jó reggelt kívánok, ismét köszöntöm sok szeretettel Cseri Dávidot. A múltkori adásunkban a huszárságról beszéltünk, a huszárság történelmét igyekeztünk 21 néhány percben áttekinteni, a mai napon pedig a lovak nemesítésével kapcsolatban fogunk beszélgetni, mégpedig olyan aspektusból próbáljuk megközelíteni, hogy ez milyen és mennyiben köthető az arisztokratákhoz. Viszonylag későn Mária Terézia és II. Józsefnek köszönhető 1784-ben fogant rendelet alapján az államilag felügyelt és irányított lótenyésztés, hiszen ők vették először komolyan, és vették észre azt, hogy a lovaknak nem csak mezőgazdasági, hanem igen komoly harcászati jelentősége is van.
Köszöntöm először is a kedves hallgatókat. Így van, hát addigra várt időszerűvé, hogy tényleg a lótenyésztés, különösen az állami lótenyésztést rendszerbe foglalják, és hát Mária Terézia mellett, vagy inkább előtt, hogyha szabad így fogalmazom, a fia második József tett ezért a legtöbbet, főleg, hogyha csak arra gondolunk, hogy megalapította a magyar királyi méneskarnak a legendás intézményét. Ő alapította a mezőhegyesi, máig fennálló ménes birtokot, mely első volt hazánkban és Európában is az egyik első, de Bábolna ménesét is ez időszak alatt alapították, és hát a fő irányítója ezekben az ügyekben az Csekonics József, egykori vérdes kapitány volt.
Említetted a ménes birtokokat, hogy mennyi volt Magyarországon. Én csodálkoztam, hogy 1903-ban több mint 423 magánménes volt.
Igen, ez könnyen lehet, mert gyakorlatilag az osztrák-magyar monarchia idején élte a magyar lótenyét és az aranykorát, amely Európa és világ szinten is számottevő és jelentős volt. Úgy kell erre az időszakra visszatekintenünk, hogy a monarchiáról, hogyha beszélünk, akkor nyilván 90%-ban a magyar királyság területére gondolunk lótenyésztés tekintetében, és ebben az időszakban hazánkban több mint 2 millió ló élt, és a világon első számon álltunk a lovaknak az eladásában, az exportjában. Ma még kimondani is sok, és belegondolni is nehéz, hogy olyan nemzeteket előztünk meg lóeladáson, mint az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia és Németország együttvéve. Volt olyan esztendő, különösen amikor már érződött az első háború előfele, hogy tényleg 3-4 ezer lovat adtunk el, de az ezt megelőző időszakban is például a brit hadsereg a búrháborúk során szinte kizárólag Magyarországon vásárolt lovakat használt. A krími háborúban is jelentős volt a magyar lovaknak a száma, és hát a különböző országoknak, akár az olaszoknak, akár az angoloknak állandó katonai megbízói voltak hazánk területén, akik járták a különböző lóvásárokat, de az ő részükre is tartottak külön helyi, regionális illetőségű, de akár országos lóvásárokat is. Úgyhogy a nemzetgazdaságnak azért ez egy komoly számokkal kimutatható tényezője volt.
Mondhatjuk nyugodtan azt, hogy gróf Széchenyi Istvánnak köszönhető ez az aranykor?
Mindenképpen. Ebben az értelemben is ő volt egy olyan újító szellemmel, Veselényi Miklóssal az élen, akik látták, hogy már a spanyol-nápolyi típusú lovaknak a korszaka leáldozott.
Ezek a nehéz lovak, ugye? Vagy...
Ezek a barokk, inkább a nehéz lovasságnak való lovak, és ugye az előző beszélgetésünkben érintőlegesen említettem is, hogy ehhez az egyik kezdőlökést, vagy inkább úgy mondom a fordulópontot egyrészt a waterlooi győzelem a franciák felett aratta, ugyanis a francia és a koalíciós, az őket támogató koalíciós hadseregekben inkább ezek a rámásabb barokk típusú lovak alkották a lovasságot, míg a brit oldalt az angol teli vérekkel felállott Wellington által irányított lovasság képviselte, amelyek ugye a különböző falkavadászatokon, a különböző kerítéseket, gátokat, árkokat leküzdő szélsőséges időjárási körülményeket megjárt lovak alkották, és hát ugye tögnapos eső előzte meg a Waterloo-i csatát Belgium területén is, és az ilyen körülmények között edződött angol lovasság, szó szerint a sárba tiporták a franciák lovasságát, és gyakorlatilag a nyugat-európai hadvezetésnek ekkor nyílt fel a szeme, és kezdte el az angol teli vér az igazi aranykorát élni, és hát természetesen ehhez jött még hozzá a lóversenyzésnek a kultúrája, hagyománya is, de hozzátenném, hogy ez a kettő is természetesen összefonódik egymással, mert a lóversenyzés az amellett, hogy egy szórakozás is az embereknek egy kulturális és társadalmi esemény, a legfontosabb dolog, hogy a lovaknak a kipróbálása is, hogy mely lovakat tenyészszék tovább a szakemberek. És Széchenyi István ezeket az értékeket ismerte fel, és hozott rengeteg időt és anyagi ráfordítást, hogy meghonosítsa ennek a fajtának a tenyésztését, amelyből aztán a mai őshonos fajtáinknak a legnagyobb részét különböző keresztezések folyamán kitenyésztették a korszakoknak a szakemberei, de azért, hogyha visszatekintünk erre a korszakra, arra azért ritkán beszélünk, hogy csak úgy, mint a meg annyi tervével együtt a gróf urat azért a saját idejében az őt körülvevő nemesség is azért nagyon sok alkalommal kinevette, és úgy gondolta, hogy a szó szerint a kultba dobálja a pénzét, de hát aztán eltelt pár évtized, és az idő őt igazolta.
Lehet tudni nagyjából, hogy mennyi lovat hozott be Széchenyi?
Először ugye pár tíz darabot, de én úgy gondolom, hogy azokkal a nemesekkel együtt, Veselényivel, aztán utána már a Hunyadiaktól kezdve, ugye a Batthyányiaknak is legendás ménesei voltak, nyilván ez több ezer számra tehető a következő évek során, és hát ugye, ami nagyon fontos, nem csak lovakat importáltak hazánkba, hanem velük együtt a szakembereket is, úgy, mint trénereket, vagy a zsokkékat is, de az abrakmestertől kezdve patkolókovácsokat, és ugye ennek a kultúrának ma is láthatóak a nyomai, például, hogyha a Lagdunakeszire tekintünk egy kicsit, és ott számos olyan villát, kúriát láthatunk, amelyet az angol szakemberek laktak, és vezeték nevekkel is lehet azért még találkozni, úgy, mint például a Heft vezeték névvel, aki ugye Heft Robert, ő ugye kincsemnek volt a trénere, de az ő unokája, hogyha jól mondom, szintén még a mai napig a magyar lóversenysportot segíti Heft József személyében.
Négy központi vagy fontosabb ménesről lehet tudni Magyarországon, így a lótenyésztés aranykorában, amit ugye 1869 és 1914-re tesznek a szakemberek, mégpedig ugye Mezőhegyes, Kisbér, Bábolna és Fogaras, így már nagyjából ezekről beszéltünk, de mindegyiknél másfajta lovakat tenyésztettek, és gondolom más uradalmakhoz is tartoztak.
Így van, és ugye egyrészt ezeket a birtokokat, szinte mindegyiket valamelyik arisztokrata családba
vásárolták. Ezt meg tudod mondani, melyikekhez?
Például mondjuk, hogyha a Kisbérről beszélünk, ott mondjuk éppen nem vásárolták, mert a 49-es megtorlások során a Batthyány családtól jóvátétel gyanánt kobozta el az udvar a birtokot, de említettem a méneskarnak az intézményét, és még ezeken az intézményeken, méneseken kívül ugye mintaleteket tartottak fenn a tenyészet utánpótlásra, a mindenkori államigazgatás, azon kívül voltak a hozzájuk tartozó méntelep osztályok, és a legkisebb egysége ennek a rendszernek a fedezhető állomások volt, például, hogy az adott faluban két vagy három mén volt kihelyezve, abból mondjuk volt egy angol teli vér, egy kisbéri típusú félvér, meg egy lipicai, ami nagyon fontos, hogy a II. Világháború végéig léteztek tenyésztési körzetek is, ami azt jelentette, hogy például egy alföldön kialakult és oda köthető típusú fajtát, például a Nónius, nem lehetett Észak-Magyarországon vagy a Bakonyban tenyészteni, de mondjuk egy magyar hideg vérüt se lehetett az alföldön, úgyhogy ezek jól elhatárolható, gyakorlatilag közigazgatási egységnek minősültek.
Ennek mi az oka?
Hát maga erre például a lipicei fajt egy nagyon jó példa, hogy amikor a napolloni háborúk során a lipicáról, amelynek az adottságai a domborzata megegyezik Szilvásváradéval, a lipicai, mint egyi lófajtát, azt a típus képviselő lófajtát Mezőhegyesre telepítették, és amikor az állománynak a körülbelül a fele itt maradt, akkor közel 30 év után a szakemberek kezdték látni a röghatásnak az érvényesülését, amelynek következtében a fajta jele kezdett megváltozni, és ezt akarták nagy részt a korszaknak a szakemberei elkerülni.
Lótenyésztésnek az aranykor, ami 1914-ben ért véget, gondolom a első világháború is közrejátszhatott ebben. Magyarországon volt még valamilyen más hatás, ami miatt visszaszorult a lótenyésztés, vagy beszéltünk arról, hogy ezt követően visszaszorult?
Egyrészt a háborúban is rengeteg lovat vesztettünk. Összesen az első világháborúban körülbelül 10 millió egyedre tehető a lóveszteség. Ebből a magyar hadsereg, a császári és királyi hadsereg az közel 2 millió lovat vesztett, ami azért egy hatalmas szám volt.
Hát akkor az gyakorlatilag majdnem az egész lóállományt jelenti, mert beszéltünk arra, hogy 2 millió volt körülbelül.
Igen, de ugye itt még hozzájöttek, itt a magyar királyság területére vonatkozott a 2 millió, itt a többi örökös tartománynak a lóállomány is hozzájött a 2 millióról, de jelentős volt a veszteségünk, és hát ugye nem beszélve itt a Kis Antant csapatainak a betöréséről is, amelyek szintén tizedelték a lóállományt. Hogyha itt például csak a kidrán fajtára tekintünk vissza a történetére, akkor 3 törzsmént leszámítva a teljes törzsállományt, a tenyészállományt a román királyi seregek magukkal vitték, és nem is került vissza, vagy csak minimálisan néhány példány. A mai napig a román törzsszerészetét, amely Csiszolóban fekszik, ez adja. Telivérveszteségünk is felbecsülhetetlen veszteség volt, de például ott több tenyészállat is visszakerült, mert jó barátságban voltak a magyar arisztokraták az angol jockey klubba, és gyakorlatilag az angol sajtó az akkor is egy vezető nagyhatalom volt, és egy bojkottot indítottak ma a román telivértenyésztők, és lótenyésztés ellen, és kénytelenek voltak számos egyedet visszaadni, úgyhogy azért ilyen pozitív történetekkel is találkozhattunk, de az biztos, hogy az egy isteni csoda és gondviselés volt, hogy egy ilyen gazdasági helyzetben is sikerült újraépítenünk, és szinte az akkori szintre visszahozni a második világháborúra a magyar lótenyésztés és a méneseknek a minőségét. Elég, hogyha csak itt Petkosszam, Nár Tibor alatt regnáló Bábolnára gondolunk, ahol az arab fajta világhírűvé vált. És itt azért tényleg egy nagyon válságos gazdasági világválságot követő időszakról beszélünk, amely mellett tényleg Bábolna ismét például világhírűvé vált, és a világ minden tájáról jártak a szakemberek az ottani szakmai munkát megcsodálni, és azt pont Veselényi írta le, hogy a lótenyésztésnek a miensége, minősége egy nemzetnek az erkölcsi értékére is hatott befolyással vagyon, és tényleg egy társadalomról kiváló tükörképet tud mutatni a lótenyésztésnek is a miensége.
Jött a második világháború, az miben és hogyan befolyásolta a lótenyésztést?
A jól működő méneskari állami rendszer, ez természetesen az arisztokrácia miatt is működött ennyire hatékonyan. Ugye sokszor például az Eszterházyak Tatáról, vagy a Festedi Csekkeszthelyről szinte világhírű fedezőméneket biztosítottak a méneskar részére. Emellett működtek még az úgynevezett egyezményes ménesek is, amikor gyakorlatilag a különböző magánbirtokosok nevelték fel a hadsereg számára az utánpótlást, és azok pedig megvásárolták a részükre nagyon jutányos áron. Úgyhogy tényleg volt egy körforgás, amelyben egymást erősítette az úgymond állami lótenyésztés és a arisztokráciának és az egyéb főtulajdonosoknak a munkássága is, és hát egymást természetesen érdekelték, tették. És akkor, mire szépen sikerült minden, szinte mindent felépíteni, visszaépíteni, akkor jött a második világháború. Nál is ennek ott már Petko Szonner Tiborral az érem voltak olyan katonatisztek, lótenyésztők és szakemberek, akik nem felejtették el, hogy a bolsevizmusnak az ígérete az a valóságban, amiben nyilvánul meg. És hát ezt felismerve a Petko Szonner Tibor, a akkori lótenyésztési főfőügyelő tudta, hogy lépéseket kell tenniük, és a magyar méneseknek a törzsállományát összegyűjtötte, és a bajor királyi herceg segítségével, akinek ugye Sárváron volt egy mezőhegyesi félvér ménese, ezt a több ezer lovat Bajorországba telepítették, és sajnos az időt igazolta, mert amely ménesek vagy állományok itthon maradtak, úgy mint az egyik Nonius ménesünk Debrecen környékén, azok szinte egy az egyben elpusztultak, megsemmisültek, úgy mint például a budavári királyi testőrségnek, a spanyol lovasiskolájának a teljes lipicai állománya. Egyébként itt szeretném megjegyezni csak azt, hogy a bécsi spanyol iskolának is csak az isteni szerencse és a gondviselés segített, hogy megmenekült és nem jutott Haglinszky Klógéda parancsnok lovainak és lovasainak a sorsára. Úgyhogy a Németországban találták magukat a magyar törzstenyészetek, és az amerikai felszabadítás után is gyakorlatilag mindene megvolt, mind a lovaknak, mind a gondozóknak, a gondozókkal mentek a különböző méneskari katonákkal a családjuk is. Több barátom is van, aki 45-ben, 46-ban kint született Berstettenben, és gyakorlatilag amíg George Patton tábornok hát el a körzetnek a felügyeletét, mindene megvolt a magyar katonáknak és a magyar lovaknak. Ő ugye egy klasszikus értelembe vett lovassági tiszt volt, még 5-tusában indult a stockholmi olimpián, ő tényleg egy lovassági tisztből lett könnyű harckocsizó, úgyhogy egy igazi lovasember volt. Aztán sajnos, amikor egy autóbalesetben, amiről sokan mondják, hogy nem biztos, hogy véletlen volt, életét vesztette, egy teljesen más világlátású James Owens nevű őrnagy vette a parancsnokságot, aki végeredményben a nélkülözések mellett megparancsolta a magyar vezetésnek, hogy válogassák ki a legkiemelkedőbb lovakat, és azok utazhatnak haza Magyarországra. Sajnos a szavát az elődjével ellentétben nem tartott, és azok a lovak egyszer csak Hamburgban találták magukat, és több száz lovat az Egyesült Államokba számítottak jóvátételgyanánt. Aztán olvastam egy kongresszusi jelentést, egy vitát, egy pár évre rá íródott, hogy jogosan vették el a magyar államtulajdonát képező lovakat, úgyhogy azért annak is volt utána elég komoly visszhangja. De végeredményben 46 második felében térhetett haza a kivitt lovaknak kicsit több, mint a fele, mert aztán közben még ott a német lakosság között is árvereztek lovakat, meg azért tényleg nehéz volt vigyázni rájuk, de sokszor életüket kockáztatva vagy feláldozva a magyar tisztek, a tisztek és méneskori katonáknak sikerült megmenteni a magyar lovállományokat, úgyhogy én nekem azért, ha már többször említett Petko Szonner Tibor az egyik példaképpen, mert tényleg neki köszönhetjük azt is, hogy akár itt Szilvásváradon még vigyázhatunk lipicai lovakra, vagy mezőhegyesen a nagidán fajtára.
A 48-ot követően az új államberendezkedés az hogyan tekintett a lóra vagy a lovakra? Volt-e valamiféle olyan fajta szemlélet? Na hát egy arisztokrata hobbi, nincsen erre szükségünk.
Az angol telivére pont ez volt a jellemző, és hát ugye úgy általában a lovasportokra vagy a lovas élet képviselőire ugye leginkább gondolok itt a huszártisztekre például, akik ugye a nagy része az arisztokrácia mint fő ellenségek közül került ki, de másrésztről azért ezt is meg kell jegyezni, hogy azért arra számítottak a lovak segítségére, de ugye erre pont az angol telivérek nem igazán voltak alkalmasak, hogy részt vegyenek az ország újjáépítésében. És a lóállomány az gyakorlatilag az 50-es években is még növekedésben volt, de aztán, amikor már újjáépült a az ország, és elhatározták, hogy ipari nagyhatalom leszünk, és a gépesítésnek a szellemisége is előtérbe jutott, illetve hát voltak ilyen közgazdászok, akik például kiszámolták, hogy az a 800-900 ezer ló az mennyi vetés, mennyi termésterületet vesz el az éhező néptől, akkor sajnos amiről a lovas emberek is kevesen beszélnek, de a tény az, hogy mire újjá sikerült az országot építeni, addigra az 50-es években 2-3 évig egy olyan mértékű, gyakorlatilag lóírtást rendeztek, amelyen a világon sok helyen sem volt példa. Több mint 500 000 lovat küldtek vágóhidakra. Aztán igazából tényleg sok helyen attól függött, hogy például a TSZ-sítésnek az időszakában, hogy az adott TSZ-nek mennyire kötődött, vagy esetleg mennyire volt pozitív élmény a gyerekkorából a lovakhoz, úgyhogy tényleg egy ilyen időszakáról is kell beszélni a lótenyésztésünknek. Aztán persze voltak olyan, főleg a forradalom után, vagy inkább a 60-as évektől olyan lovak, mint például az angol-teli vérek közötti imperiál, amely egy eszköz volt az államvezetés, a pártvezetésnek a kezébe, és Washingtontól kezdve Európa számos pályáján érte világra szóló sikereket, és ezzel is mutathatták az eltársak, hogy a nyugatot még a lóversenyzésben is le tudjuk győzni. Aztán itt főleg a 70-es években az említett TSZ elnökök közül számos támogatta például a fogathajtásban való részvételt is, több TSZ-nek volt Európa hírű fogata. Úgyhogy voltak azért pozitív példák is, de nem véletlen, hogy még sajnos nyilván nem a közvetlen környezetemben, de azért én is abban nőttem fel, és az már a 90-es éveknek a második fele volt, hogy a lovaglás az tényleg egy úri, egy arisztokrata sport. És sokszor inkább negatív értelembe tekintettek rá még akkor is, ami úgy gondolom, hogy azért az elmúlt főleg másfél évtizedben azért jó irányba változott.
Lassan a műsoridőnknek a végéhez érünk. Itt a végén szeretnék néhány provokatív kérdést föltenni neked, ami szerintem a hallgatókat is érdekelné. Az elmúlt években több lótenyésztéssel összefüggésbe hozható film volt a mozikban, gondolok itt a Hadik című filmre, illetőleg a Kincsemre. Mi a véleményed róluk, hogy ezek mennyire közelítik meg a valóságot?
Én úgy gondolom, hogy mind a kettő filmből lehet olyan részeket, jeleneteket kiragadni, amely valóban így történhetett, olyanokat is, amelyek természetesen csak tündérmesében, de nem is várhatjuk el, hogy ezek a filmek dokumentarista jelleggel tárják fel a múltat. Ezek közül nem nevezném meg, de az egyik film az nekem például azért volt csalódás, mert nem is az, hogy lovas szakmai szempontból nem felelt meg a valóságnak, de az egész korszaknak a történelmi hátterét, az embereknek a lelkiségét, vagy éppen tényleg az egész milliójét annak a szó szerint aranykornak nem hogy visszahozta volna, hanem szó szerint az ellenkezőjéseként állította be. Úgyhogy én nekem azért tényleg az a véleményem, hogy attól, hogy valami nem valósághű, vagy nem teljesen reprezentálja a múltat, attól még a történelmi tényeket ebben a formában nem szabad, hogy megmásítsa, mert én is nagyon jól tudom, hogy sok korszakot az én szememben egy adott könyv, vagy tényleg éppen egy adott film határozott meg, és ez egy hatalmas felelősség, hogy a következő generációknak, akár a Kincsem filmnek a mondani valóját, történetét, akár a hadihuszároknak a legendáját méltóképpen adhassuk tovább.
Az elmúlt pár hónapot nagyon hangsúlyosan befolyásolta Petőfi raktanyának a átnevezése Mária Terézia raktanyára. Talán most itt az elmúlt két műsorban azért az kiviráglott, hogy a részint a huszárság, illetve a lótenyésztés is nagyon sokat köszönhet Mária Teréziának. Neked is szakmai szempontból mi a véleményed erről a vitáról?
Én úgy gondolom, hogy ebben a formában is én tényleg a híve vagyok a régi emlékeknek, vagy rendnek, gondolkodásnak a visszaállításában, természetesen a pozitív értelemben. Habár nyilván azt itt gondolom, akkor volt rosszul meg azt megjegyezni, hogy ugye IV. Károly királyról volt a laktanya elnevezve, sőt, hát csak úgy véletlen, hogy érdekesség, hogy tartalékos állományban én is az ott állomásozó ezrednek vagyok a tagja. De ettől függetlenül azért nyilván a múlt rendszerben volt 4-5 kiválasztott név, amely tőlük függetlenül természetesen, de megfelelt a korszak ideológiájának is. Noha még esetenként nem is volt különösebb közük katonasághoz, vagy akármilyen huszárezredhez, vagy katonai alakulathoz nevezték a nevükkel a különböző laktanyákat, alakulatokat. Hát így volt az a Petőfi laktanya. Esetében is természetesen semmit sem levonna Petőfi Sándor erényeiről és áldozatvállalásáról. De én azt gondolom, hogyha a katonai oldalát nézzük, és azt, hogy a 32-es testőrezred is ott állomásozik, akkor Mária Terézia neve az mindenképpen, hogy helyén való itt ennél a laktanyánál, de természetesen azért igen, megint csak visszacsatolva a múlt rendszerhez, a Habsburg uralkodóknak a fénye az azért nagyon-nagyon sokszor oktalanul is sokat fakult, de én úgy gondolom, hogy Mária Terézia és második József, de azért jóval utána Ferenc József is olyan uralkodók voltak, akik nélkül nem biztos, hogy ennyi világhűrű magyar lófajta ménes, vagy éppen versenyló megszületett, vagy kialakult volna.
Köszönöm szépen, hogy velem voltál, és nagyon remélem, hogy a hallgatók is ugyanolyan élvezettel hallgatták ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Jó erkölcsöt és becsületet!